Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, ez pedig itt az utazási podcast harmadik része, amiben nekivágunk Közép-Amerikának. Egy lakóautóval, egy évig, négy gyerekkel. Igen, tudom, elsőre elég ijesztőnek hangzik, de meglátjátok, hogy ez lehetséges. A László család megcsinálta. Vikivel és Marcival a hogyanokról, a felkészülésről és az élményekről beszélgetünk, na és persze felteszem a legfontosabb, na de miből kérdést is. De nem is rabolom tovább a szót, induljunk hát el Közép-Amerikába. Sziasztok, Viki és Marci! Üdvözöllek titeket a műsorban!
Sziasztok, szia!
Hello, sziasztok!
Hogy érzitek magatokat?
Hát, nyilván nagyon jól egy ilyen út után.
Közepesen, mert hogy már utána vagyunk az útnak.
Mennyi ideje vagytok itthon?
Most július közepe, tehát 2,5 három hónapja, igen.
Uh-huh. És srácok, hol vannak most?
Igen, hát iskola, óvoda.
Uh-huh. És nem hiányoznak? Így, hogy ennyi együtt töltött idő után most hirtelen mondjuk csak ketten vagytok, vagy hárman csak?
Hát az az igazság, hogy nem, mert valahogy teljesen más életmód az, hogy itthon van az ember, és hogyha itthon lennének állandó jelleggel négyen, akkor egy ilyen őrület lenne.
Jó, kezdjük a leges legelejéről. Még mielőtt nem voltak meg a gyerkőcök, utaztatok-e, merre jártatok, tehát mit lehet rólatok tudni?
Utaztunk, igen, ilyen 2-3 hét volt igazából azért a legtöbb, tehát ilyen ehhez fogható nem volt. Így voltunk Tájföldön, Indonéziában, Kubában, Észak-Afrikában. Aztán utána jött a Zsombi, az első gyerek, és akkor egy időre, hát nem is mondom, hogy megszakadt, mert amikor ők kicsik voltak, volt akkor is, hogy egyszer.
Nem, mert úgy is mentünk, hogy már megszülettek, és akkor mondjuk egy baba volt, és akkor őt itthon hagytuk 2 hétre, és elmentünk. Tehát, hogy azért akkor is még utazgattunk, csak akkor még nem úgy sok gyerekkel.
Uh-huh. És a gyerekes utazást azt csináltátok így közben-közben, itt Európában, közelben?
A gyerekes utazást az elején teljesen úgy csináltuk, mint minden átlag ember, hogy igen, persze elmegyünk Ausztriába, igen, persze elmegyünk Olaszországba, tehát hogy igen, ilyenek voltak. És amikor a negyedik is megszületett, akkor jött az igény arra, hogy akkor így menjünk valamilyen nagyobb, sátrasabb túrára, és igazából az ő picikora óta van az, hogy minden nyáron egy olyan 3 hetet sátrazunk, volt Jugoszlávia területén, az összes országban gyakorlatilag voltunk, ott, és még Olaszországban is átkomposztunk. Szóval azóta van ez az ilyen nagy sátrazás. Kicsit ugye eldugottabb helyeken, tehát ugye addig azért hotelek, apartmanok, ilyesmi, és akkor az első, az nekünk az én első sátras, az egy Bosznia, Szerbia, nem, Bosznia, Horvátország, Olaszország volt 3 hétben, vagy kicsit több, mint 3 hét, és akkor vettünk egy ilyen hatalmas sátrat, 6 személyeset, és fantasztikus élmény volt.
És meg volt az, hogy mondjuk hány hónapos kortól indultok el mindig a legfiatalabb gyerkőccel?
Igazából szerintem minél kisebb egy gyerek, szinte azt mondja, annál jobban lehet vele utazni. Most nem azt mondom, hogy 2 hetesen, de szerintem egy 3 hónapos kortól már nyugodtan lehet vele. Onnantól fogva ő nem fog akarni más csinálni, mint te. Azt teszi, amit adsz neki, tud aludni rajtad.
Igen, tehát szerintem mondjuk nyilván egyre lazul az ember, tehát az, hogy az első gyerekkel még talán vár, de mondjuk mi vele se vártunk, mert ő nagyon jó gyerek volt. Tehát vele azért nem vártunk, mert hát megszületett októberben, és már mentünk a karácsonyi vásárba Bécsbe, nem tudom, novemberben, decemberben. Úgyhogy vele ezért volt könnyű, aztán többiekkel is jött az alkalom.
Uh-huh. És a srácoknak a sátrazási élmények, azokról vannak ilyen emlékek, hogy ők mondogatták, hogy ez mennyire hiányzik, mikor lesz nyár, és mikor megyünk?
Nem kérdezgetik így, mert azért egy 3-4-5 éves gyereknek nincs ilyen éven átnyúló emlékezete, azt gondolom, de hogy mindig nagyon szerették.
Uh-huh.
De a nagyobbak igen, tehát azért a zsombi az minden évben kitalált, hogy akkor jó, most ne pont Bosznia legyen, akkor menjünk most Szerbiába, akkor Macedóniába, és most ha őt kérdeznéd, akkor azt mondaná, hogy most már igazán jó lenne mondjuk északra menni, és akkor anya, ne félj a hidegtől, menjünk inkább egy ilyen Szlovákia, Csehország, Lengyelországba. Tehát, hogy neki mondjuk ez a terve jelenleg.
Az egyik interjúban azt hallottam, hogy azt mondtátok, hogy az egyik fő indok, és lehet, hogy ez vicc, de szerintem van alapja, hogy az volt, hogy télen nagyon hideg van itthon, és hogy a gyerekeket öltöztetni,
nem, ez
milyen macera.
Ez nem vicc, én annyira utálom a hideget, de szerintem azért ezzel sok anyuka van így. És hát igen, az öltöztetés négy gyereknél azért az már olyan, hogy így a kettőre könyörögni kell, a két nagyobbra, hogy de vedd fel a sapkádat, meg a kesztyűd, meg a nem tudom mit, a kicsikre meg rá kell erőltetni, és mivel ez a négy évszak van, minden évszakban van egy olyan két hét, ami egy ilyen igazi nettó szívás, amikor mindig át kell alakítani, hogy akkor most már ne rövid nadrágot vegyél, hanem hosszút, és akkor de most eljött a bakancs ideje, és ez borzalmas szerintem. És hát ugye ehhez képest az, hogy egész évben kis nadrágban és topban lehet az ember, ez így összehasonlíthatatlan.
És mikor jött a nagy tervnek az ötlete, az első ötlet?
Nagyjából szerintem egy fél évvel, 9 hónappal azelőtt, mielőtt elindultunk, és igazából az eredeti ötlet az az volt, hogy egy országba menjünk ki, azért, hogy a gyerekek megtanuljanak valamilyen nyelvet, illetve kiszakadjunk ebből az itthoni dologból, akkor jött már mindegyiknél, hogy számítógépes játékok, telefon. Nehéz ez ellen így szembe menni az árral, és így küzdeni folyamatosan, és értelmes programokat megpróbálni kitenni. Szóval igazából ez egy ilyen félig-meddig ilyen menekülési terv volt, hogy akkor szakadjunk innen, és menjünk el valahová, és mert Kubában voltunk már, és nagyon szeretjük, oda akartunk menni, de az kiderült, hogy ez lehetetlen oda vízumot szerezni. Tehát tényleg az a kevés országok egyike, ahova kimelsz turistaként, köszönjük szépen, hagyott a pénzed, de nem mehetsz oda élni. És közben voltunk bent egy Facebook csoportban, ami pedig az a neve, hogy Pan American Travelers, akik kifejezetten ilyen amerikai kontinensen utazók voltak fönt, és akkor ott jött az ihlet, hogy ez így működőképes, ráadásul ugye mindenketten beszélünk spanyolul, tehát ez szerencsés, és nagyjából végigvettük a világot, és kizárásos alapon maradt ez, mert Ausztrália úgy éreztük, hogy egy picit lassú nekünk, picit unalmas talán, lehet, hogy nem az, nem akarok senkit megbenteni, akinek egyébként Ausztrália a szívecsücske, de mi így éreztük. Ázsiában nehéz autóval így menni, országok között nehézebbek a határátlépések, mások a szabályok, nincs ez maga, ez a lakóautós sztori nem annyira működőképes, tehát a lakóautóval akartunk menni, mert ahhoz még picit.
Mert hogy a Kuba után, hogy kiderült, hogy a Kuba nem lehet, akkor el is vetettétek azt, hogy egy ország?
Igen, ezt nagyjából azért vetettük el, mert az összes ország, amit így kinéztünk, hogy Mexikó, vagy valami dél-amerikai ország, mindegyikre azt mondták, hogy drága, nem jó, valami baja van, vagy úristen közveszélyes, és nagy a bűnözés, és akkor az volt, hogy egyik sem volt annyira vonzó, hogy egy évet ott töltsünk, különösen azért, mert nem voltunk még egyikben sem egy percet sem, és azért annyira mi sem voltunk merészek, hogy azt mondjuk, hogy jó, oké, nem érdekel, hogy nagy a bűnözés. Mexikóban akkor is ide megyünk.
Igen, vagy hogy rábukjunk a térképre, hogy majd ez jó lesz nekünk. Tehát tényleg az más volt, Kubát ismerjük, szerettük, tudjuk.
Igen, hogy tehát úgy egy évet elmenni valahogy, már egyszer voltál, akármennyi ideig, pár napot akár, az úgy más, mint az, hogy így tényleg a teljesen ismeretlenbe. Most már lehet, hogy elmennék teljesen ismeretlenbe, hogyha olyan referencia személyek mondanák, hogy igen, ez jó hely, akkor lehet. De akkor még nem volt ez meg bennünk, és ezért volt az, hogy hát jó, akkor legyen több ország. És ráadásul a vízummal sincs gond, mert hát akkor mindenhova elég a turista vízum.
És ha mondjuk Kubában nem lett volna a vízum probléma, akkor az összes többi ilyen hátráltató tényező miatt még mindig oda mentetek volna? Gondolok itt a élelem hiány bizonyos helyeken, hogy nem tudom, egészségügyi ellátás. Nagyon sok szülő például úgy választ országot, hogy milyen az egészségügyi ellátás, ha valami baja lesz a gyereknek. Na most...
Hát én nem tudom, nekem ezek, amiket felsorolsz hátráltató körülmény, szerintem ezek nem léteznek Kubában, tehát ez nem igaz, hogy nem lehet élelemhez jutni, mert a turistáknak van turistabolt, meg van a helyi bolt, és a turistabolt az tele van mindennel. Ez az egyik, a másik, meg én igenis azt hallottam, hogy Kubában tök jó az orvosi ellátás. Most nyilván nem egy USA színvonalhoz mérjük, de én azt hiszem, hogy Kubában nem rossz az alapellátás. És egyébként meg mivel járnak oda turisták, nyilván vannak olyan kórházak, amik ha fizetősek, akkor azok jók. Tehát, hogy ezek nem hiányoztak volna, inkább azt nehezen tudtuk elképzelni, hogy Kubában ugye eleve nem lehet tulajdonhoz jutni, eleve nem nagyon lehet így bizniszelgetni, vállalkozni, és ezt azért úgy tudtuk volna elképzelni, ha valamit csinálunk egy éven keresztül. Tehát az, hogy amíg ők iskolába járnak, én csak úgy malmozgatok, az úgy nehéz lett volna elképzelni. Úgyhogy ez volt egy másik, hogy jó, a vízum sem, de hát mondjuk jó, akkor kiutazok, beutazok, mondjuk egy kicsit nehéz egy szigetről, de hogy egyébként még egy kis kávézót se lehet kialakítani, vagy egy ilyen kis Airbnb-s szobakiadást, hogy legalább ami kapcsolata legyen az embernek külföldiekkel. Tehát, hogy erre is annyira iszonyatosan bonyolult megszerezni az engedélyeket, hogy kizárt, és hogy egy év alatt ezt így meg tudtuk volna csinálni. Úgyhogy ezek is amellett szóltak, hogy ne Kuba aztán.
Az eredeti terve az volt, hogy San Franciscóból egészen le Patagóniáig, ugye?
Hát nem is Patagóniáig, de Buenos Airesig.
De Buenos Airesig.
Igen. Ebben nem volt semmi tudatos megfontolás, hanem egyszerűen olyan beláthatatlanak soknak tűnt az egy év, hogy azt gondoltuk, hogy ez alatt...
Minden belefér.
Igen, aztán ott hamar kiderült, hogy ez nem így van.
És mondjuk, hogy terveztétek, vagy megvizsgáltatok, hogy van ugye a Darien Gap, például ott Panama meg Kolumbia között, tehát hogy ilyen dolgoknak utána néztetek?
Abszolút utána néztünk, és ajánlatokat is kértünk már ennek a megoldására, ugye ott ilyen konténerhajókkal viszik át az autókat, és hát az kiderült, hogy ez horror összeg. Végülis ez volt az egyik oka miatt, hogy nem mentünk át Dél-Amerikába, mert már viszonylag kevés idő is lett volna ott, plusz ez egy horror összeg horror macera, úgyhogy ezért maradtunk.
Aha. Mennyi idő után gondtátok azt, hogy na, itt már nem fogunk lejutni a dél-amerikai kontinensre?
Hát igazából Kosztarikában döntöttük el legvégül, tehát a végén. Három hónapunk maradt.
Azt hamar tudtuk, hogy nem fogunk lejutni Buenos Airesig. Azt, hogy nem megyünk át már Dél-Amerikába se, azt igazából az utolsó három hónapban döntöttük el, hogy akkor most már nincs értelme, hogy mondjuk még két hónapra átmenjünk.
Igen, még azért Kolumbiát meg Ecuadort úgy belevettük volna, de tényleg egyrészt az időjárás, mert egy esős évszak volt, és akkor úgy voltunk vele, hogy ha Nicaraguában megállunk, akkor ott azért csak kellemesebb egy esős évszak, mint egy lakóautóban, és hát meg az anyagiak, hogy egyszerűen felesleges azért a rövid időért ennyit fizetni, hogy átvigyék az autót, és akkor még nekünk repülőjegyeket venni, ugye Panamából Kolumbiába, tehát egyszerűen macera lett volna.
És ezen kívül mi volt az eredeti elképzelésetek? Meg volt, hogy bizonyos országokban mindenképpen el akartok menni, mennyi időt töltetek, vagy teljes nyitott volt az egész?
Hát egyrészt teljesen nyitott volt, másrészt Közép-Amerika topográfiája miatt itt nem nagyon vannak választások.
Keresztül kell menni az egészen.
Tehát, hogyha föntről mész lefelé, akkor nagyjából minden országon keresztül mész. Azt, hogy ott most hova, melyik úton menjünk és mit nézzünk meg, az mindig így egy-két hétre előre alakult.
Hát igen, ott maximum annyi választásunk volt, hogy akkor most Honduras vagy Salvador, és akkor egyébként ez felmerült, hogy most akkor melyik a veszélyesebb, és Salvadort választottuk, hogy az kevésbé.
De valószínűleg tök mindegy.
Valószínűleg mindegy, igen.
Ugorjunk át az autóra. Hogy sikerült eldönteni, hogy ilyen autót és ezt az autót választját? Nem lakókocsi például, hanem egy lakó... hogy hívják ezt?
Hát angolul track campernek, tehát egy pick-up, amin van egy házikó végsősoron, amit le lehet venni róla, van négy lába, teleszkóppal, amivel fölemeli az ebreházat, és utána kiáll alól.
Neked volt ilyenekkel tapasztalat?
Hát semmi életemben, csak filmen láttam lakókocsit még
előtte. Csak annyi volt, hogy a fórumokon, Facebook csoportokon.
Igen, elkezdtem ezt így tanulmányozni, mert minden van egy csávó, aki nagyon aktív ezekben a csoportokban, egy amerikai srác, és az ott látszott, hogy ő ebben nagyon profi, segít mindenkinek, már ez effektíve főállásává vált, és akkor ő vele beszélgett, gondolkoztunk, ugye nekünk nagyon fontos volt az, hogy nem csak a főúton akartunk menni, hanem járatlanabb utakat is ki akartunk próbálni. Emiatt esett ki egy klasszikus nagy lakóautó, mert nagyon alacsony az alváza, egyébként is nehéz velem manőverezni, ráadásul hozzá vagy kötve. Tehát ugye az a baj ezzel, hogy megállsz egy kempingbe, ott kipakolsz, akkor egy nagy lakóautóval nem fogsz elindulni este a városba, mert hogy nem tudsz kiállni onnan, hát ezt körbe van szinte építve. Tehát ezért jött az, hogy hát akkor valahogy ez nem annyira, akkor ugye másik lehetőség még a lakó, magyarul azt hiszem a lakókocsinak hívják azt, nem lakó,
hát amit húzol magad után, igen.
Mindegy, az azért nem volt jó, mert az utak nagyon keskenyek, ugye.
Tehát a lakókocsi, igen, az is kiesett, hogy húzzuk magunk után, mert hogy most már azt mondom, hogy egyébként nem lett volna lehetetlen, de végül is azt mondták, hogy nagyon sok kisebb, keskenyebb úton, ahol azért azzal manőverezni nehéz, biztos nehéz lett volna.
Egyébként azt mondták, hogy főleg Ecuador meg onnan lefelé lett volna nehéz. Tehát ugye Mexikó még csak-csak, meg ráadásul nem az esős évszakban voltunk, ami azért kedvezett annak, hogy lehessen vezetni.
Na és akkor így jött végül is ez a megoldás, ez a track camper, amivel ugye egyrészt rugalmasak voltunk, mert le tudtuk venni a kempingben, és ott hagyni a házat, és még az autó valami maga egy ilyen brutális állat volt a maga 6.8-as benzines, 10-hengeres motorjával, avval aztán bárhova el lehetett jutni, és el lehetett menni. Úgyhogy végsősorban ez egy jó választás volt, annyi, hogy egy kicsit drágább, hiszen két külön egységet kell megvenni, nagyobb odafigyelést igényelt, hogy ezt megtaláljuk, hogy olyat, ami elbírja ezt a nagyot, egy olyan speciális track kellett, ezt végül két külön helyen vadásztuk le, az egyiket Alex vette meg nekem, tehát ez a csávó, aki segített magát a trákot, azt ő találta, a kempert meg én találtam interneten, és az is egy nagyon mázi sztori volt ez, ami kereskedőnél volt Amerikában, kirakta, én pont aznap keresgéltem, mert ugye ebből egy speciális kellett, hogy hatan elférjünk egy olyan, aminek van hátul egy kihajtható sátra, ez ugye a videókon, a YouTube-os videókon látszik egy csomó helyen, hogy ott ez tulajdonképpen egy külön kis szoba lett így, de ez egy nagyon spéci kivitel, tehát ebből nem sok volt, és pont fölkerült egy, és mondtam Alexnak, hogy ezt most vegyük meg. Olyan olcsó volt relatív, hogy azt mondtam, hogy ha ennek valami komoly hibája van, akkor is megéri, és nem volt komoly hibája egyébként, szóval.
Árba körülbelül milyen nagyságrend volt?
Az autó az 14 vagy 15 ezer dollár volt, hozzáteszem ez több mint 10 éves volt, sőt, 18 éves volt, de olyan pöpec állapotban, hogy elképedett karcolás nem volt rajta, 130 ezer kilométer volt benne, szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó állapotban volt. A kemper az meg szintén valamilyen hasonló, kicsit kevesebb volt, illetve arra még ugye költöttünk, felszereltünk rá napelemet, meg egy csomó ilyen kis műszaki kütyűvel okosítottuk ki, hogy...
De mind a kettőt akkor, ha jól értem, látatlanba vettétek meg.
Igen. Igen. Hát nem, az a trákot azt látta, a trákot azt látta Alex, tehát azt ő elment megnézni, és azt mondta, hogy ez oké. A kempert meg nem, azt csak interneten láttam. Ő fölhívta a kereskedést, megkérdezte, hogy nincs-e semmi hibája. Azt mondták, hogy nincsen. Valószínűleg nem ez volt a core businessük, tehát nem, ők nem ilyen lakótól kereskedők volt. Igen, szerintem valamilyen árverésen vehették. És nekem úgy tűnik egyébként, hogy Amerikában igazából tényleg úgy működik, meg azért működik ez az egész gazdaság annyira jól, mert ott tényleg alapvetően nem az van, hogy te neked, tehát Magyarországon szerintem az van, hogy nem hiszem, hogy igazat mondasz, amíg nem bizonyítod be, ott szerintem ez fordítva van, ott addig igazat mondasz, amíg nem vágsz át egyszer.
Igen, tehát egy ilyen bizalmon alapul ez az egész, és tényleg... Bár nekem egyáltalán nem annyira szívem csücske Amerika, de hogy az emberek azok végtelenül kedvesek, végtelenül jóindulatúak, és egyáltalán eszembe sem jut, hogy becsapnának. És ebbe hát az autónál is bebizonyosodott, hogy tökéletes állapotban volt.
És akkor azt tudtátok, hogy egy ekkora helyen kényelmesen el fogtok férni, abból kiindulva, vagy nem volt a kérdések?
Hát mi gőzünk nem volt róla, nem tudtuk, hogy ez mekkora, úgy jobb, persze meg volt, hogy hány méter.
De mondjuk sátraztatok ugye sokat.
Sokkal kisebb volt, mint a sátor.
Jó, kisebb volt, hát... mint a sátor?
Hát kisebb, tehát ott azért mindenkinek volt egy idézőjelben, amit most nem hallanak a hallgatók, külön szobája idézőjelben, tehát három szoba volt a sátorban, meg egy kis külön.
Hát nem tudom, négyzetméterre azért nem biztos, hogy kisebb.
Nem biztos, hogy kisebb.
Volt. Hát úgy kisebb, hogy persze a konyha, meg a fürdő, meg minden elvette a helyet, tehát hogy maga a közlekedőtér, meg maga a fekvőtér, az kisebb volt, de...
Tehát magyarul, hogy konkrétan, ahol te állni tudtál és menni benne, az egy 60 centiszer másfél méteres középső kis folyosó volt.
Igen. Jó, de milyen hatalmas ágyunk volt, nem nagyobb, mint itthon.
Nem, aztán igazából nem az elférés, hanem mindenki ezt kérdezgette előtte, és nyilván ez fölmerült kérdés, hogy ilyen kis helyen összezárva nem fogunk egymás agyára menni. De erre a válasz egyértelműen az lett, hogy nem.
Nem, de egyébként nekem a pakolásnál azért felmerült. Tehát amikor így raktuk össze a nagy-nagy hátizsákokat, meg a, nem tudom, éves tanszereket a két gyereknek, akkor azért felmerült, hogy ezt hova fogom ott elsüllyeszteni. Tehát, hogy lesz ennyi pakolóterem, hogy az összes ruhát, az összes, nem tudom, esőcuccot, tehát azért rengeteg minden volt, amit vittünk, és minden elfért gyakorlatilag.
És akkor ti kirepültetek San Francisco, volt ez a pont, ahol ezt...
Miami-ba mentünk, mert azt még előtte megvettem a repülőjegyet, olyan olcsó repülőjegyet találtam, hogy azt mondtam, hogy na, akkor erre lecsapunk, és akkor ugye még nem tudtam, hogy hol lesz az autó, és az autót mégis Alex Seattle-ben vette meg, őt megkértem, illetve megfizettem, hogy hozza le Los Angeles-ig, én oda repültem Los Angeles-be, ott megvettük a házikót rá, azt ráraktuk, és onnantól ő elment, én meg fölmentem San Francisco-ba, és akkor Vikék oda repültek Miami-ba, és ott vettem föl őket, és onnan kezdődött a...
Jó, még mielőtt nekiindulunk az egész útnak, gondolom, visszatérő kérdés szintén, hogy hogyan lehetett a srácokat kivenni a suliból, és ez hogy működik?
Hát nézd, az a baj, hogy egyébként Magyarország az nem túl egyszerű, és tök szívesen adnék mindenkinek tök jó tanácsokat, de most pont ugye idén ezt megszüntették, ami nekünk
ez
mi, volt.
Mit szünt? Ez a magántanulóságot
mi magántanulón meg? Belül úgy hívták, hogy szüneteltetett jogviszony, de mivel most már nincs magántanuló, most már ilyen nincs. Tehát...
Mármint, hogy az egész így fogalmat
megszüntették? Fogalmat áttranszformálták. Most valami
más,
nem, hát más a neve is. Nem tudom, mi a neve, és én most olvastam valami formanyomtatványt erről, és akkor lehet választani, hogy miért nem megy a gyereked, nem tudom, mert képessége miatt, stb. És akkor van egy ilyen, hogy mert külföldön fogja tanulmányait folytatni. Na most hát az a baj, hogy ebben nem fértünk volna bele, mert ő nem fogja a tanulmányait folytatni. Vagy hát ha azt annak veszik, hogy én tanítom, akkor persze beixelhetem, de ugye azért
kell
ez nem pont ugyanaz,
papír, mint... mondjuk egy iskolától?
Nem tudjuk még, mert...
Most nem tudom, mert még idén nem kértünk ilyet, de majd jövőre próbálkozunk nyilván.
Jó, mondjuk hát Latin-Amerikában miről nem szeret az ember papírt?
Jaj, ne mondj ilyet! Ne mondj ilyet! Hát végül is jártak Nicaraguában iskolában, másfél hónapot, úgyhogy...
És csak az iskolával van ilyen probléma?
Nem, az óvodával,
az óvodával is ugyanez?
Abszolút, nem, az óvodával nem teljesen, bár lehet, hogy most már az egész óvodával van. Amikor mi voltunk, akkor csak az utolsó évvel volt probléma, mert az utolsó évet kötelező óvodába járni. Én azt hiszem, hogy most viszont már 3 éves kortól kötelező az óvi, tehát valószínűleg most már 3 éves kortól probléma az a gyerek elvitel. De viszont az intézményvezetőn sok múlik, és egy nagyon-nagyon rendes, intelligens intézményvezető volt az óvodában, aki megoldotta ezt a papírkérdést, és egyszerűen ennyi.
És a srácok vizsgáztak, amikor hazajöttek? Igen. Vizsgázni kellett?
Igen, évvégén vizsgázni kellett, augusztusban vizsgáztak, mindenkinek jól sikerült, 5 tantárgyból kellett vizsgázni, és nem volt gond. Tehát így tényleg jó indulatúak voltak a vizsgán. Uh-huh.
És közben, útközben meg ti tanítottátok őket, ugye? Ha jól tudom.
Igen. Elvittük az összes tankönyvet, az összes kötelező tankönyvet, és akkor abból minden nap, vagy hát minden hétköznap, vagy ahogy éppen sikerül, de volt egy ilyen időbeosztásunk azért.
Hetente 10 órát tanítottunk mindketten. Ami azért egészen komoly egyébként, és ezt az elején elég szigorúan tartottuk, aztán vége felé már, ugye mi láttuk, hogy már végére értünk az anyagnak, meg egyáltalán akkor egy kicsit ezen azul lazultunk, meg nyilván kreatívan értelmeztük azt, hogy most nem kellett ez leülni mindig egy asztalhoz, tehát egy csomó órát. Azt, hogy
persze, utazás közben, tehát amíg Marci vezetett, addig beszélgettünk. A környezetet rendszeresen a kocsiban tartottam, mert ahhoz nem kellett, hogy olvasson, vagy ilyesmi. Ezt én felolvastam, és beszéltünk róla.
Ti hogy élveztétek?
Egy kicsit ilyen, igen, az. Hát volt tantárgy, amit jobban volt, amit kevésbé.
Egyébként én élveztem, meglepően élveztem, ahhoz képest, hogy azt hiszem, hogy ez nekem nagyon nem fog menni. Ugye én tanítottam a matekot, meg az angolt egyébként. Én azt hiszem, hogy ezek könnyebb dolgom volt, mert ezek azért mégiscsak ilyen exaktabb dolgok. Egy olvasásra nyelvtannal lehet, hogy nem.
Hát egyébként én meg ugye a olvasás nyelvtant, meg a környezetet, és az olvasás nyelvtant azt élveztem, kivéve persze nagyon ellenálltak, mert azért olyan is volt, de környezetet azt nagyon nem.
És hogyan osztottátok meg, hogy mondjuk a Zsombor a legidősebb, hogy ő neki nyilván más kell tanulnia, mint mondjuk a fiatalabbaknak?
Hát nem egyszerre tanítottuk.
Hát külön meg volt, hogy na külön, akkor most gyere, Zsombor, most ilyen óránk van, és...
Igen. Sajnos nem lehetett tömbösíteni őket.
Aha. Jó, induljunk el. Megérkeztetek akkor az úton, megláttátok a kocsit, bepakoltatok, gondolom volt egy pár napos felkészülés, vagy nem vágtatok egyből neki
az utat? Hát az van, hogy én előre mindent Amazonon megrendeltem, amit azt hittem, hogy minden, aztán persze a 3 hét Amerikában, amíg voltunk, az mindig arról szólt, hogy én bújtam a telefonot, és a következő kempinghelyre rendeltem Amazon a csomagokat. De a lényeg az, hogy végsősoron nekivágtunk az útnak, először az amerikai nemzeti parkokkal, amik ott voltak Kaliforniában, meg Utahban, és...
És akkor az első pár hét azzal telt, hogy Mati szerelt. Tehát ha megálltunk egy kempingben, akkor így eltűnt a tetőn, vagy eltűnt jobbra-balra, akkor mindent beszerelt a kocsiba, de teljesen felszerelte így még az USA-ban.
Igen, meg felszereltük, megvettünk bele mindent, tehát mégiscsak föl kellett konyhai készlettel szerelni.
Igen, az például nagy élmény volt a gyerekeknek, mondtam, hogy akkor most itt mindenki olyan ágyneműt választ, amilyet akar, és akkor nem tudom, a jégvarázsostól, az akármiig. Igen, ilyen mesefigurásokat választott mindenki, és nagyon boldogok voltak ettől.
Szóval Amerika azzal tett, hogy felszereltük meg nemzeti parkok, ami tök jó volt. Egyébként meg tök jó ilyen bemelegítés volt. Igen, ott azért minden olyan jól meg volt. Ki volt építve, tehát nem ott még nem voltak váratlan helyzetek. Mondjuk az nem lett volna rossz, ha valaki elmagyarázza, hogy működik egy ilyen lakóautó, és nem mindent on the job kell megtanulni, de végső soron nem volt csak különösen nagyobb probléma.
De neked volt tapasztalatod ilyen kis szerelgetésekben, vagy YouTube, vagy
ilyenek? Beütök egy szöget a falba, befúrok egy csavart. Ez volt azért igazából az első, ahol így realizáltam, hogy gyakorlatilag itt vége annak, hogy te mit tanulsz meg, mint nem YouTube.
Aha.
Nyilván ez nem igaz mindenre.
Jó, azért nem kell egy kis képesség is hozzá. Tehát azért Marci itthon is szerelgetett előtte, nyilván nem lakóautókat, de De hogy úgy van hozzá infinitásom, mondjuk én biztos, affinitásom. Hogy affinitásom, bocsi. Szóval, hogy így én hozzá sem nyúltam volna de, egyik részéhez sem.
De nem, tehát hogy tényleg semmi. Megnézed a videót, ott van ugyanaz a napára, amit te is megvettél, megmutatja, hogy mit, hogy kell. Jó, azon belül nyilván ki kell tárni, hogy akkor most hova fogod rakni, meg ilyenek, meg mérlegelni, hogy akkor most kell-e csavar, vagy elég a ragasztó. De úgy alapvetően... Igen, tehát az azzal.
Bármi közben a kocsival, vagy technikai hibátok volt, azt na, sok helyen elmeséltétek, amikor igen. beragadtatok a tengerparton, azon kívül...
Nekem az egyik ilyen első, egyébként a tengerparthoz kapcsolódik részben, amikor mentünk a tengerpart felé egy ilyen nagyon rázós úton, és akkor Marci elfelejtett az egyik ilyen kis ajtócskát bezárni, mert ezeket így kulcsra kell zárni, külső kis rekeszeket, és akkor azokban van ilyen, hogy gázpalack, meg zsinórok, meg nem tudom micsoda, és az egyikben egy ilyen nagy-nagy cső volt, ami egyébként a szennyvízcső, és az kiesett gyakorlatilag, és akkor onnantól kezdve a szennyvízet, ezt nem tudtuk egy ilyen csövön kivezetni, hanem csak így az ember így kiengedte, és így jött, és spriccelt mindenfelé, és hát az egy olyan 3 hét volt megrendelni egy ilyet, vagy én nem is tudom, mert az már Mexikóban volt, és hát, hogy Mexikóban megtalálni egy kempinget, ahova megbeszélni, hogy akkor ide majd jönne 3 hét múlva, majd valami esetleg, és még lehet, hogy még fizetni is kellene érte. Tehát az volt az első ilyen kis pici kaland, és akkor 3 hétig nem volt csövünk.
Volt benn WC, meg fürdő?
Igen.
Aha, tehát volt saját fürdőtök, WC-tök.
Igen, igen.
Nélkül azért az már talán nekünk is túl nomád lett.
Na egyébként ezért gyerekkel nagyon fontos, de most komolyan, tehát, hogy a gyerekkel mész lakóautózni, akkor a WC az egyik legfontosabb dolog, mert mindig pisilni kell valakinek. Egyébként ez a városban is probléma, mondjuk szerintem itthon nagyobb probléma, mint külföldön, mert ott vannak WC-k, nyilvános WC-k.
És a kempingről kempingre mentetek? Tehát használtátok ezt a úgymond kemping közösséget, térképeket?
Van egy ilyen applikáció, igen, az iOverlander, ami egy tök jó, és ott nagyon jól működik. Nem csak kempingekben, tehát vannak van is olyan, hogy van olyan kategória, hogy informális kemping, ami gyakorlatilag az, hogy nem kemping, hanem mondjuk étteremnek a parkolója megengedik, hogy ott legyél, hogyha mondjuk kajász, vagy ilyesmi, és akkor van a vadkemping.
De hát egyébként azáltal, hogy tényleg a fejlettebb országokból mentünk a kvázi egyre fejletlenebb felé, volt egy ilyen átmenet, amit így mi is érzékeltünk, hogy már így nem volt igény annyira dolgokra egy idő
pont
után.
Pont ezt akartam kérdezni, nyilván Amerikában egyszerű, meg Mexikónak bizonyos részén,
Mexikó is... csatorna fölé odaállok, kiengedem a szennyvizet, ott helybe megtöltöm magam. Tehát nyilván az elején még így húztam a számat, hogy Mexikóban most miért kell arrébb állni, hogy megtöltsük a vízünket. És akkor egy idő után ez nyilván fel sem merült. Tehát természetes, hogy arrébb kell állni.
Örültünk,
tehát,
a volt víz.
Igen, örültem, a víz volt.
És ahogy haladtatok egyre délebre, egyre romlott az infrastruktúra,
és
már kempingek se voltak onnan egy
időben? Igen, tehát Guatemalában például nem is volt kemping egyetlen helyen sem. Ott például ez a csatorna dolog, ez így az útszélén kellett megoldani, mert egyszerűen nem lehetett máshova. Tehát hogy az volt, hogy akkor még a sima vizet ki lehetett engedni ott magad mellé, mert ez mondjuk csak fürdővíz, és nem nagyon használtunk sampont, meg nem tudom, ilyesmit, tehát tényleg sima víz volt, de hát a WC tartálynak a vizét azt nyilván nem lehetett ott leengedni a fűbe, ahol álltál, úgyhogy igen, ez például egy probléma volt, de meg lehetett oldani.
Na, Mexikó. Mit csináltatok, merre jártatok, mennyi ideig voltatok?
Mexikó óriási nagy ország, sokkal nagyobb szerintem, mint amit gondolunk. Sokkal gazdagabb ország, mind valós értelem, meg mind átvitt értelemben. Szerintem körülbelül fejlettségi szintje az egyébként körülbelül Magyarországinál van az egyfőre jutó GDP, tehát ez nem harmadik világ, és abból a szemben is gazdag, hogy gyönyörű látnivalók vannak benne, mind kulturális, mind pedig természeti téren. Úgyhogy nekünk Mexikó abszolút a szívek csücske lett, és ráadásul valamiről azt hallott, hogy az nagyon veszélyes, és csak drogkartel és lövöldözés, ehhez képest nagyon kontrasztos az, hogy nekünk semmilyen rossz tapasztalatunk nem volt, viszont cserébe gyönyörű volt.
Igen, egyébként 4 hónapot voltunk ott összesen, és hát ettől az országtól riasztottak el a legjobban, tehát hogy atya úristen, oda ne vidd a gyerekeidet, azonnal elrabolják.
Miért Mexikó?
Nem tudom, lehet, hogy Salvadorról kevesebbet hallottak, vagy tényleg nyilván ennyi.
Ha az Magyarországról azt mondják, hogy Közép-Amerika, akkor azt mondják, hogy Mexikó, ami egyébként nem Közép-Amerika, hanem Észak-Amerika, de mindegy, de hogy nyilván az így itthonról az a...
Meg hát arról vannak hírek, hogy akkor igen, a drogkartelek, és igen, valóban vannak drogkartelek, de azok így egymás között elintézik ezeket a dolgokat, és semmi hatása nincsen se a turistákra, se, tehát én legalább, vagy mi legalábbis nem tapasztaltunk semmiet. De mondjuk nem is mentünk Acapulcóba, aminek azt mondják, hogy most például az a legveszélyesebb, de olyan megyében vagy tartományban abszolút voltunk, amire azt mondják, hogy veszélyes, hiszen keresztül kellett menni rajta. És
már
hát nem
a határátkelés is, ugye, hol mentetek át?
Nem, az nem volt.
Mi a Kalifornia félszigetnél mentünk át, aha, a nyugati parton, és ott az egy ilyen kis nyugis határát kerül. Uh-huh.
És amikor átkomposztunk, az a terület az, ami Acapulco felett van egy kicsit északabbra, Mazatlán a központja. Michoacán, mindegy. Szóval az például egy olyan állam, mexikói állam, ami eltöbb ilyen 4-es fokozatú, és nem szabad az USA állampolgárainak oda menni, vagy nem ajánlott.
Mondjuk én is, hogy tegnap olvastam, hogy ott most 10 rendőrt lelőttek, lemészároltak. Úgyhogy nyilván vannak ilyenek, tehát nem azt mondjuk, hogy a statisztikák hazudnak, a számok biztos, hogy igazak, csak azok a halálesetek, azok térben és időben jól behatárolhatóan.
Mert egyébként egy picit azért látszott, hogy mi veszélyes, meg mi nem. Tehát, hogy az északabbi államokban igen, egyébként sokkal nagyobb volt a rendőri készültség. Igen, tehát hogy egyszerűen az, hogy nagy fegyveres, teljesen feketébe öltözött maszkos rendőrök vannak, akkor arra gondolsz, hogy ez egy kicsit gázosabb, mint az, ahol egy darab közrendőr a főtéren nézeget és a turistáknak integet. Tehát, hogy ilyen is volt, mert például Dél-Mexikó, a Yucatán, ami abszolút turistás, na hát az olyan. Tehát ott szerintem semmi veszély nem fenyeget.
Igen, de tehát, hogy ami elvileg veszélyesebb volt, és itt tényleg sok ilyen pick-upot láttunk megpakolva állig felfegyverkezett rendőrökkel, meg katonákkal, ott se láttunk egyébként semmi olyat, hogy az utcán mondjuk bűnözőnek látszó
csak
alakok.
Egy roadblock, ahol mondjuk igen, ellenőrzik
igen,
az
igen,
a... Titeket
igen,
ellenőriztek?
Igen. Sok nagyon kedvesek voltak mindig.
És ilyenkor mennyire nézték át az autót?
Ne, abszolút nem nézték.
Eszembe jut a film a We Are the Millers.
Tudom, amit a Tomiék ajánlottak, az a vicces.
Az Jennifer.
Igen.
Mennek és egy ilyen családnak átszázzák magukat.
Nem nézték át. Egyébként a határokon például nem lehetett volna ételt átvinni, és én rendszeresen elfelejtettem, hogy jaj, egy kis gyümölcsben maradt, egy kis tojás, és hát nem, tehát senki semmit nem néztek át.
Meg mondjuk abba az irányba mentünk, amerre nem annyira csempészik az embereket. Igen.
Még pénzt hozhattatok volna vissza.
Igen, sajnos nem volt nálunk annyi, ami érdekes lett volna. Úgyhogy nem. Tehát látták, annyira hiteles volt a sztori, a két magyar, vagy a magyar család négy gyerekkel.
Jó volt a fedősztori,
hogy így nem, semmi, kedvesek voltak, udvariasak.
Általában milyen volt a helyieknek? Nyitottak felétek, vagy kevés?
Nagyon nyitottak. Az egész Közép-Amerikában az volt az érzése az embernek, hogy jókedvűek, kedvesek, jókedvűek az emberek, befogadóak, és hát az, hogy ugye spanyolul szólsz hozzájuk, az ugye egy plusz, abszolút plusz, és akkor már még kedvesebbek, ha lehet.
Nagyon szeretik a gyerekeket, tehát az látszott, hogy attól még plusz egy ilyen faktor.
Jellemző, hogy találkoznak ilyen nagycsaládos utazókkal? Vagy emiatt is kuriózumok voltatok,
abszolút
nem?
Abszolút kuriózumok voltunk.
Hát ez is olyan volt, hogy még az USA-ban ugye rengeteg lakóautó volt, Mexikó még azért úgy akadtak lakóautók, és akkor onnantól kezdve meg így nagyon elvétve. És nagyon kevés családos volt, tehát hogyha családos, akkor francia családok voltak jellemzően egy-két gyerekkel. Tehát az, hogy mondjuk négy gyerekkel, az tényleg nem is találkoztunk ilyennel gyakorlatilag.
Na és a család így hogy működött együtt ezen a hosszú úton? Meséltétek, hogy itthon probléma volt, hogy csak a laptop meg a telefon. Mikor volt, hogy a srácok eldobták a telefont, és inkább a helyi dolgokkal foglalkoztak?
Nem tudták nem eldobni, mert nem volt térerő, lefedettség, internet, tehát hogy így, annakkor meg minek?
Tehát ez megszűnt, a kísértés megszűnt, napokban mérhető, tehát pár nappal azután, mert hát annyira izgalmas és új volt nekik a lakóautó, hogy ez tényleg az út végéig kitartott, és a leggyakoribb konfliktus forrás köztünk az volt, hogy mi el akartunk volna menni valamit csinálni, ők meg azt mondták, hogy de ma maradjunk egész nap itt a kemping, mert ők játszanának, és tényleg úgy eljátszottak, hogy így
mint
volt,
soha itthon.
Így volt időm nekem videókat csinálni, a Vikinek blogot írni, főzni.
Hát igen, tehát azért, ha belegondolsz, hogy egyébként napi 2 órát tanítunk, az úgy másfél óra per fő. Egyébként még főzünk, akkor azt ugye el kell mosogatnom a 6 ember után.
Ezt mindegyik csináltatok egyébként?
Hát igen, beosztottuk, hogy ki most éppen mit csinált, tehát ugye ilyen teljesen jó munkamegosztásban voltunk, akkor ott ez a mosogatás, ez ilyen tök központi kérdés volt, mert én itt még életemben nem mosogattam annyit, mint ott az egy év alatt, mert hát azért 6 főre a reggelit, az ebédet, a vacsorát, és mi nagy részt mindig otthon ettünk, tehát persze néha elmentünk ilyen kis talponállók, meg kifőzdékbe, de azért sokszor ettünk a lakóautóban. Tehát ugye ez rengeteg-rengeteg idő volt, és emellett még azért jutott idő tényleg a Marcnak videót csinálni, nekem egy kis blogot írni, és még kirándulni, és még a gyerekekkel lenni, és ez azért volt, mert a gyerekek azok nem az volt, hogy nyúltak rajta, nem az volt, hogy de unatkozom, de csináljunk valamit, hanem ők négyen el voltak non-stop 24 órában.
Akkor egy szülőknek az
ez egy álom.
Álom. Ezt a tesóm szokta mindig mondani, hogy azért jó elmenni, mert akkor együtt van az egész család non-stop, és nem az van, hogy hazaesik munka után, és van pár óra a gyerekekkel játszani, hanem ott az egész nap.
Igen, meg az egész hozzáállásod más, mert itt, ha azt mondja, hogy jaj, hadd segítsek már a főzésben, akkor jaj, na hagyjál, mert most csinálom, és csinálj valami mást, mert hogy legyünk túl rajta gyorsan, stb.
Ott meg nincs ilyen.
Ott meg persze, ülj le, vágd fel a virslit, szívem, semmi gond. Tehát, hogy egyszerűen jobban bevonódnak, egyébként is mindenben jobban bevonódnak, mert azt látják, hogy te mit csinálsz, és szeretnének ők is részesei lenni.
És a helyi kajákra mennyire álltak ők át?
Semennyire.
Az volt, hogy megláttak egy, nem tudom, egy Mekit, és akkor apa menjünk a Mekire.
Nem volt.
Egyrészt nem volt Meki, itthon se voltak még soha Mekit, hanem ők nem voltak még McDonald's-ba, tehát emiatt ez nem egy kísértés nekik, de nem, hanem igazából ők nagyon csak az ilyen basic kajákat eszik, amiket Viki csinál nekik, ez egyben jó is, meg egyben rossz is. Nagyon
hát igen, mert kell a tojás, a liszt, a só, és kész is vagyunk.
Nem kóstolnak meg semmit jellemzően.
Nem az volt, hogy akkor, ha ott vagytok a tengerparton, csak tengeri herkentyűk, vagy nem tudom, kaktusz, tákó.
Olyan is volt tényleg, hogy nekik megcsináltam a nokedlit, vagy a palacsintát, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most elmegyünk egy fél órára, és eszünk valami rendeset. És akkor ez így ez volt a kompromisszum.
Hát szerintem itt egy év alatt több paprikás csirkét is.
Tényleg?
És csirkét ettem, mint az előtte 38 év alatt összesen.
És ez nektek, ti ezt élveztétek, meg gondolom, ti meg megkóstoltatok volna minden helyi dolgot.
Hát kulinári szempontból nem élveztük egyáltalán. Azt, hogy neki kellett főzni, persze, hogy nem, mert ha már mondom, hogy ki már fülemen jött ki ugyanaz a kaja mindig, ezért volt az, hogy mi néha elmentünk, és ettünk valami finomat.
Ők nagyon unalmasan esznek, tehát ők szerintem az iskolában se eszik meg a sokféle dolgot, és nem azért, mert rossz a menze, hanem egyszerűen ilyen módon.
És meg se kóstolt, tehát nincs is, nem is volt igény.
Megkóstolták mondjuk a tortillát magában, és esetleg egy kis hússal, de hogy bármi szósz, vagy zöldséget
meg, megették azért, amikor az utcán volt ilyen grill csirke, rizssel, ilyenek. Tehát ilyen, nem arról van szó, hogy nem esznek az utcán, csak hogy ilyen nagyon basic dolgokat. Meg avval se volt gond, hogy vettünk takót, és akkor ők megették a tortillát a hússal, mi meg beleraktuk azt, amit ott ugye kiraknak el, és megízesítettük.
Gyümölcsök, vagy nem tudom, avokádó, például pont a tipikus a mexikói avokádó.
Nem, újdonságokat nem, de nagyon mangót. Boldogok voltak, amikor voltak azok a gyümölcsök, amik itt is ismertek.
Mangót, ananászt, a négyből kettő az mondjuk evett.
Igen, de mondjuk Mexikóban még egy csomó helyen volt eper, málna, hát azért nagyon oda voltak.
Most, hogyha már erről beszéltünk nektek, így kettőtökre mennyi időtök maradt? Vagy volt egyáltalán igényetek?
Maradt.
Mert hogy itt az ötödik már úton van az igen, ötödik is csemete.
Visszatérő marad. Kérdés, előzetesen azzal kalkulálni, hogy viszünk egy sátrat, ami lesz egy ilyen kis elvonuló sátor. Erre nem lett szükség egyébként, mert annyira mozgalmas volt a nap, hogy ők úgy elaludtak este, hogy igazából mi elhúztuk a függönyt, ami ott tehát kvázi egy ilyen kis optikailag külön szobánk volt, és egyébként meg aludtak mélyen, szóval azt tudtuk csinálni, amit akarunk, nem kell semmi rosszra gondolni természetesen. De
hogy volt magánéletünk, én abszolút... Ez is olyan, hogy nem tudod elképzelni, amikor itthon vagy, mert itthon nincs magánéletem, hogyha itt van mind a négy gyerek, mert valamit mindenki akar, mert akkor én éhes vagyok, akkor én ezt kérem, akkor engedd meg a vizemet, tehát hogy így egyszerűen egy ilyen önállótlansági kör van itthon, miközben a lakóautóban mindent megoldottak önmaguk. Én nem tudom, ez egy ilyen fura dolog még nekem is.
Volt olyan, ez is nagyon érdekes, hogy itthon soha nem hagytuk őket egyedül, ott meg volt olyan, hogy a kempingbe egyedül hagytuk őket, és elmentünk mondjuk vacsorázni.
Igen, ott hagytuk az egyik mobiltelefont, volt rajta internet, és akkor ha van valamikor írsz egy messengert, és akkor jövünk. És hát nyilván ilyen 10 perces körbe mentünk el, tehát kisvárosban nem autóval indultunk neki, de nem volt semmi gond soha.
Útközben miket kerestetek, és nem csak most már nem csak Mexikó, milyen látnivalókat, természeti látnivalókat, kulturális dolgokat?
Természetes kulturális látnivaló fele-fele arányban, de azért, hogy mentünk egyre délebre, egyre csökkent a kulturális látnivaló, és akkor így tolódott
el. De mondjuk a tradicionális, mondjuk benszülött hát ez tradíciók, vallási dolgok, azok meg előjöhettek.
Nem nagyon, tehát igazából onnantól, tehát Salvador, Nicaragua, Costa Rica, ezekben nem volt olyan erős a spanyol behatás, és emiatt nem jöttek létre olyan kulturális sokszínűség, mint mondjuk Mexikóban.
Igen, tehát mondjuk gyönyörű a kerámiájuk, de ez nem egy olyan, hogy akkor most egy múzeumban elmentünk és megnézzük a nikaraguai kerámiát, hanem van egy olyan falu, ahol mindenféle cserépedényeket készítenek, és akkor oda elmentünk, megnéztük, tehát hogy volt azért ilyen része is, de valóban más. Én egyébként azt hiszem, hogy mi inkább ilyen természetközelbe, én nagyobb százalékot
hát
adnék.
Mexikóban nem, ahogy gyönyörűek voltak a városok is, meg voltak indián romok is. Gyakorlatilag a maja romok azok Guatemalától délre már nincsenek, tehát ott nem voltak indián romok, viszont nem voltak olyan spanyol városok se, vagy
koloniális
városok. Hát kivéve aztán Nicaraguát, ahol megálltunk. De például, ha már ez az én kettősség, akkor Costa Ricában például nagyon hiányzott a kultúra. Tehát, hogy ott egyszerűen nulla.
Egy olyan város nincsen, amiben azt mondod, hogy most megállunk itt, és akkor ezt sétálgatunk.
Említésre méltó város nincs.
Viszont a természeti adottságok, hány százalék az országnak nemzeti park?
Rengeteg, de egyébként én azt gondolom, hogy a természeti adottsága azok olyanok, mint Nicaraguának, csak Nicaraguában egy kultúra is van.
Nem, azért nem.
Hát, nem. Jó, van egy-két esőerdője pluszban.
Tudnátok minden országról egy kedvenc, és egy, hogy kicsit legyen érdekesebb is, egy kevésbé kedvenc történetet vagy eseményt mondani, és mondjuk akkor Mexikó, és akkor mehetünk sorba.
Nekem Salvadorban egy ilyen érdekesség jutott eszembe, nem is tudom, hogy negatívumba vagy a pozitívumba rakjuk. Amikor a Lonely Planetből kinéztem, hogy na, van itt egy kis vízesés a kisváros mellett, menjünk el. Jó, menjünk. És találtunk egy ilyen icike-picike utat, akkor azon mentünk, egyre kisebb lett az út, és egy ilyen nagyon kis lepusztult faluba jutottunk.
Tehát egy porfészek, ilyen dőledező házak.
Ahol kiszálltunk, és hát le volt írva szépen az úti könyv, hogy akkor itt balra fordulsz, nem tudom mennyit mész lefelé, és már ott is vagy.
És ugye Salvador a legveszélyesebb ország a világon, vagy mondjuk így a top 3-ban van elvileg benne.
És akkor elindultunk a kis gyerekeinkkel, és jöttek szembe olyan nyugati kinézetű fiatalok, akik megállítottak, hogy most ti hova mentek? És mondtuk, hogy hát megyünk megnézni a vízesést, és mondták, hogy egy picit várjatok, mert akkor ide hívjuk a rendőröket, hogy elkísérjenek titeket. És először, hogy néztem, hogy most ez mi, és tényleg egy 5 percet vártunk, amikor is megjelent 3 darab gépkarabélyos fekete ruhás katona, meg egy rendőr, akik elmagyarázták, hogy akkor ők most vigyázni fognak ránk, és akkor eljönnek velünk. És aztán nyilván Marci elkezdett beszélgetni velük, meg én is, és kiderült, hogy ez nem egy ilyen légből kapott dolog, hogy most minket miért kísérnek el, vagy hogy, hanem ez két bandának a határvidéke, pont a folyó, és hogy ott azért szoktak harcok lenni, és nem azért, mert hogy a turistákat bántanák, vagy ilyesmi, csak hát ha rossz helyen vagyunk, akkor az nem olyan jó. És végig lekísértek egy ilyen kis függőhídon keresztül, megvárták, amíg fürdünk a patakban a helyiekkel együtt, ott álltak szépen, és aztán visszakísértek. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon furcsa és szürreális élmény volt, igen.
Van is fotótok az Instán, fel a kis rácok, körbeállják hatalmas katonák.
Igen, mert Salvadorban tényleg nagyon vigyáznak a turistára, tehát ott viszont egy olyan érzésed van, hogy itt komoly bandaháborúk vannak, de viszont annyira becsülik azt a kevés kis turistát, ami van, hogy kb. Minden turista mellé odaállítanak egy katonát.
Igen, El Salvadorban, a főtéren, ott tényleg rajtunk kívül nem nagyon volt turista, katona viszont annál több, és hogy sétáltunk, azt mondta, hogy jönnek utánunk. Tehát ott gyakorlatilag több katona van, mint turista, és szerintem ott mindenki személyes védelmet kap, de az az egy hely volt az egész út során, ahol lementünk a főtértől a piacra, és azt mondtam, hogy most innen forduljunk vissza.
Mert hogy nem volt jó érzés, igen. Az nem volt.
Nem, tehát ott nem.
Aha. Az. Hát érzi az ember, igen, egyébként. Igen. Mennyireig voltatok ott?
2 hetet voltunk Salvadorban.
És ugye az összkép az milyen volt az országban?
Nagyon kedvesek az emberek, iszonyatosan nyitottak, nagyon szegények egyébként.
Egyébként nekünk nagyon bejött, tehát nagyon, nagyon szép ország, nagyon klassz természeti adottságokkal, tehát egyébként nagyon szép volt, de a GDP alapján elvileg gazdagabb, mint Nicaragua, de úgy kinézetre abszolút nem. Tehát valami nekem nem stimmel, mert nekem Salvador volt az abszolút legszegényebb az út során.
Volt bármikor olyan tapasztalatotok, ahol le akartak húzni titeket, vagy ilyen rossz élmény bármivel kapcsolatban?
Egyszer Mexikóban megállított a rendőr, és az ilyen topénél, hogy akkor keresztül mentél, és talán még fizettünk is. Baja Californiában, amikor a...
Nem az meg a stop táblánál nem állta majd?
Le, de stop tábla volt.
Hát figyelj, azt, hogy nem állsz meg a stop táblánál, és elgállít a rendőr, akkor milyen fizetsz?
Persze.
Hát szóval ezen,
jó, oké, okay, igen.
Viszont utána Nicaraguában már nagyon sok olyan volt, hogy megállított a rendőr, és én megmondtam, hogy én nem fogok fizetni, és akkor aztán a vége mindig az volt, hogy akkor menjél.
Jó, de ott nem volt, amit elkövettél, hanem hát ilyen hülyeségek
még,
voltak, hogy kitalált valamit.
Még, de, hát még.
De mindent kimagyarázott a végén, tehát tényleg volt valamilyen, hogy nincsen...
Nincsen, kérdezi, van-e elakadási jelző? Van, oké. Okay. Tűzoltókészülék.
Ja, igen.
Mondtam, hogy
hát ez nincs.
Röhögtem, hogy micsoda. Hát, hát az kötelező. Hát mi az, hogy hogy nincs? Nem tudtam, hogy kell. Hát akkor ő most akkor elveszi a jogosítványomat, és akkor majd a legközelebbi rendőrösen visszakapom, és akkor fizetni kell büntetést. Mondtam, hogy hát nem, ez így nem lesz jó, mert hogy én ezt nem tudtam, hogy ezt fizetni kell, és egyébként is nekem nagyon tetszik ez az ország, és azért vagyunk itt, mert szeretjük, és ez szerintem igazán nem szép dolog, úgyhogy most, úgyhogy ez így nem lesz jó. És akkor így álltunk, ő mondta, hogy én is mondom, és akkor mondta, hogy hát akkor most mi legyen, ugye nyilván várt, hogy megkenjem. Én megmondtam, hogy hát akkor most az legyen, hogy most visszaadja a jogosítványomat, elenged minket, és megveszem majd a következő faluba a porral oltót, és ezt köszönöm szépen. És akkor így látszott, hogy így gondolkodik egy-két másodpercig, és akkor visszaadta a jogosítványt, azt mondta, hogy viszontlátásra.
Igen.
És ezután még működött kétszer egyébként, hanem egyébként beraktam a kemperből utána a tűzoltókészüléket, úgyhogy utána mással találtak meg.
De hát olyan is volt, mert ugye az első rendszámot leszettük, és csak hátul volt.
Igen.
Igen, hogy megállított, és azt mondja, hogy magának nincs első rendszáma. Mert amikor föllevettük a kocsit, akkor kellett, hogy a kemperen is legyen, meg az autón is, és hogy ne kelljen áldan átszerelgetni, és az USA-ba csak hátra kötelező. És akkor mondja, hogy de hát nincs magán előrendszám, és mondta Marci, hogy hát nincs. És akkor így nézett, hát jó. És akkor menjen tovább. Tehát, hogy valahogy nem tudom, mire akart kiukadni.
Annyira kilógtunk szerintem a keretek közül, hogy így nem tudtam, mit kezdeni velük.
Én ezt nagyon szeretem Latin Amerikában, mindig van valami megoldás, mindig van B opció, mindig valahogy el lehet intézni.
Hát ez van, akinek fekszik, van, akinek nem fekszik nyilván. Na, aztán menjünk tovább az országokon, akkor Salvador az ez volt, illetve szerintem a legjobb élmény Salvadorban, hogy ott ezzel a programmal, ami mutatta, hogy hol lehet megállni, nagy nehezen, mert rossz helyre tette, meg nem is volt róla értékelés, meg eljutottunk egy kávéföld közepén, kávéültetvény közepén egy strand, amit a kávé szövetkezetnek a strandja, és akkor mi kitaláltuk, hogy oda mi beszeretnénk állni. Mondták, hogy hát szó sem, nem, miért még nem volt egyáltalán, meg minden kint megállhatunk, meg majd jön a főnök, és akkor majd vele megbeszük. És akkor megjött a főnök, aki egy ilyen joviális 40-50 közötti csóka volt, és hát teljesen oda volt, hogy mi turisták jönnek ide. És mondta, hogy persze, beállhatunk a strandra.
Igen, tehát ez egy olyan strand volt, ami mondjuk egy ilyen 150 forintos belépős strand volt teljesen helyieknek.
Nem az volt a lényeg, hanem az, hogy beállhatunk a kocsival, igen. És akkor az éjszaka bezárták, és egész nap ott voltunk a tök jó strandon, ahol egyébként ez olyan strand volt, hogy az folyt a víz, tehát ez természetes vízzel volt töltve minden medence, és akkor ott körbevezetett, aztán ott pörkölték a kávét, meg minden. Szóval, hogy az szerintem nagyon jó
igen,
volt.
Igen, ez ilyen eszméletlen vendégszeretet volt, és az volt az első helyünk Salvadorban, tehát hogy így jól indult az egész.
Igen. Na, akkor nézzünk mondjuk egy Guatemalát. Guatemalában történt az, hogy egyébként Guatemala Cityben elromlott az autó, az nagyon szar volt.
Most igen, talán ez volt a legrosszabb így az egész út során.
Maga megoldás volt a szörnyű, vagy
nem,
vagy
az situ? A situ az, hogy a Guatemala City az egy ocsmány nagyváros, és négy sávos autópályák szelik, és azt vettem észre, ráadásul Viki anyuká is velünk volt, tehát heten voltunk akkor az autóban. Egyszer csak azt vettem észre, hogy alapjáraton lefullad az autó, tehát nullásban tehát automata, tehát megáll, nem is üred, de megállok, igen, tehát ha nem adok gázt, akkor lefullad az autó. Hát ez kurva kellemet, hogy egy négysávos dugóban állsz, mert akkor az azt jelenti, hogy folyamatosan lefullad, újraindítom, nagy fröccs, de aztán hirtelen beletaposok, és akkor lementem az út célére, hogy megálljunk ott, de ott kiderült, hogy ott kamionok nem mehettek volna be, és mi ugye ilyen nagyon szélesek voltunk, volt két ilyen oszlop, ami között nem nagyon fértünk át, de hát ugye ráadásul folyamatosan lefulladt, különben mögöttem dudáltak, hogy menjek már, és hát én megpróbáltam ügyesen, de így is az egyik ilyen kis lábunkat elvitte az egyik oszlop, ami ott egy picit megsérült, és aztán így mentünk át, és ott leálltam utána, és akkor mi legyen? Persze, mi volt péntek délután 5 óra, tehát minden zárva, vagy bezáráshoz készülődik, és akkor ott voltak helyiek, akik ott sörözgettek, és mondjuk ez pozitív, tehát innentől az a része pozitív, hogy a megoldás született, mondták, hogy segítenek, ők hívva valami szerelő, ezt kihívták, egy óra múlva ott volt a faszi, és hát én már vizionáltam mindent, hogy motorcsere, be kell szállítani, alá kell nézni, daru, pörögtek az $1000 a szemem előtt, a csávó fölpattant a motorháztetőre, mondta, hogy ezt nyom, így nyomjam a gázt, úgy nyomjam a féket, ezt csináljam, azt csináljam, és akkor aztán mondta, hogy jó, akkor kész vagyunk, csak a levegőszűrő volt eltömödve, és kivette a levegőszűrőt, mondta, hogy valószínűleg gagyi kínai darab, egyébként nemrég volt cserélve, mondta, hogy semmi gond, menjünk így levegőszűrő nélkül, aztán majd valamikor vegyek bele. Ahhoz képest sok pénzt kért eltörre, de elérte, de nyilván boldogan kifizettem, na és akkor ezek után indultunk tovább Antiguába, ami egész Guatemala ugye nagyon hegyes-völgyes.
Igen, egy órányira van.
Egy órányira volt, és már sötétedett, és akkor azt hittem, hogy minden happy, míg nem azt mondták, emelkedőn azt vettem észre, hogy fogy az erő a kocsiból, és gyakorlatilag tövig nyomom a gáz, de nem megy. És akkor így, hát az nagyon kellemetlen, amikor tényleg már vak sötét van, sötétedik, egy emelkedőn nincs leállósáv, és azt érzed, és hát ugye ez nem egy olyan autó, ami nem baj, leállunk, megemeljük, elhúzzuk ilyen, tehát ezt meg nem mozdítja semmi. De
igen, hát ráadásul tényleg azt hitte az ember, hogy most itt megoldás született, és akkor basszus mégsem, most akkor mi a fene lesz?
Igen, úgyhogy... Felértünk egy emelkedő tetejére, ott megálltam egy benzinkútnál, és akkor megkérdeztem, hogy innentől Antiguáig egyébként van-e még emelkedő, vagy nincs. Azt mondta, hogy nem nagyon van, és mondtam, hogy akkor próbáljuk meg. És nagyjából eljutottunk így Antiguáig, ahol ráadásul akkor meg akartunk állni, ott sem volt kemping, megálltunk egy ilyen hotel előtt, ahol mondták, hogy fizessünk azért, hogy ott állunk, de hogy horror összeget mondtuk, hogy kapjátok be, akkor állunk 10 méterrel alébb az utcán, és másnap átálltunk, kiderült, hogy mégiscsak van a helyi turista rendőrségnek egy ilyen telephelye, egy nagy parkoló, ahova engedik beállni, és ott volt egy csomó lakóautó.
Egyébként ott találkoztunk egy csomó franciával, meg gyerekesekkel.
És ott egyből volt egy ilyen nagyon ügyes német faszi, akik 8 éve, egyébként nyugdíjasok, és 8 éve utazzák körbe a földet, és meghallgatták, megszakértették, és azt mondták, hogy ez üzemanyagszűrő lesz. És üzemanyagszűrő lett, amit 1500 forintért az üzletben kicseréltek.
Igen, nekem. De egyébként azért a nonplusultrája az, hogy amikor megálltunk ennél a kempingszerűségnél, akkor a sorompót felemelték, és ott megállt a kocsink. Tehát, hogy addig sikerült eljutnunk, és akkor ott kellett a német beavatkozás, hogy akkor onnantól legalább eljussunk valameddig. És akkor utána Marci kiállt a kocsi, vagy a kis házikó alól, és elvitte megszereltetni.
Guatemalából pozitív sztori? Vagy legjobb élmény?
Hát Antigua az gyönyörű volt.
Antigua az fantasztikus, igen.
Az is egy érdekes volt, hogy ott volt egy olyan, nem pozitív élmény, de érdekes, hogy ott egy éve, vagy most már 2 éve kitölt az egyik vulkán, amit nem jeleztek úgy előre, és egy falut betemetett, és meghalt. Hát a újságok szerint 300, a helyek szerint 3000 ember. És elmentünk oda megnézni a romjait, és ott egy nőcél visszaköltözött oda, akinek meghalt az egész családja, és azt mondta, hogy nem tudom, hova menni, és ott élt egy ilyen bádogviskóba, és hát tényleg, mint egy holdbéli táj, amit betemetett félig, és látszottak a házaknak így a maradványai, és ott.
Nekem Guatemalából ilyen pozitív élmény egyébként, amikor átmentünk Belizból, Beliz nem annyira tetszett nekünk, és Tikát akartuk megnézni, ugye ez az egyik legismertebb rom város, és Flores környéken álltunk meg, ami egy tópartján van, és találtunk egy tök helyes kemping, hát kemping, az is egy ilyen magánháznak a kertje volt, de fel volt tüntetve, hogy ott lehet kempingezni, és akkor onnan egyik este, akkor anyukám pont ott volt velünk, mert akkor 3 hétre meglátogatott minket, és Marcival úgy döntöttünk, hogy bemegyünk akkor a Citybe, és akkor hajóval bemegyünk, és bulizunk egyet. És tulajdonképpen ez volt az egyetlen alkalom az egész út során, amikor mi bementünk ketten bulizni, és fantasztikus jó élmény volt az egész, hogy kis hajóval mentünk, ott így gyakorlatilag a két falu között folyamatosan mentek a kishajók, ha megtelt 4-5 emberrel, és már ment is. És volt egy sétáló utca a félsziget közepén, és akkor ott el volt mindenféle szórakozó helyel, szuper latin zenével, mindenki nagyon jókedvű volt, mindenki nagyon jól érezte magát, és egy ilyen nagyon jó bulizás volt ott Floresben gyakorlatilag.
De egyébként Guatemalában nem voltak annyira kedvesek az emberek, mint Mexikóval, és mint egyébként Guatemalától délre.
Hogyhogy?
Hát amiért csak tárgatni tudok, hogy például az lett az utóbbi időben az egyik legfelkapottabb ország ott a környéken. Szerintem egy picit, igen, szerintem
nem
ettől
úgy. Nekik, igen. Olyan érzésetek volt, hogy megjelentetek, hogy csak az a lényeg, hogy dollár?
Ott igen.
Hogy a pénz.
Ott igen. Tehát igen. Nagyon fura volt, hogy elmentünk tényleg ott is egy hotelnek a kertjében lehetett ilyet, föl volt tüntetve, és akkor azt képzeld, hogy jó, x dollárba kerül az, hogy ott vagyunk, de ez csak 4 főig, utána per fő, de ha medencét is használni akarjuk, az még plusz per fő.
Szóval per nap. Tehát per fő, per nap.
Teljes agyrém. És akkor nagyjából ilyen szárodai ár lett volna a vége. Úgyhogy ez Guatemala szem Belize-re nevesztegessünk sokszor, mert nem is sokat voltunk ott. Ami érdekes volt, hogy voltunk egy olyan barlangban, amiben egy folyó ment, és egy aktív ásatási helyszín volt, tehát és általában ilyen a világon nem nagyon van, hogy oda engednek turistákat, és egy ilyen, ez is egy ilyen indián rituális temetkezési hely volt, és tényleg ott voltak az ilyen csontvázak, meg csontmaradványok, és ide csak vezetővel lehetett bemenni, meg volt ott, vagy napi nem tudom hány fő, azért az érdekes volt.
Tehát ez egy nagyon érdekes volt, de én most Mexikóra akartam áttérni, mert ha már az a kedvencünk, akkor mindenképpen emeljünk ki szerintem ott egy helyet, és akkor ott a legdélebbi részen Chiapasnál emelnék ki egyet. Egy Las Nubes nevezetű helyen álltunk meg, ami egy csodálatos vízesés, folyórendszer, és ott elmentünk kirándulni. És akkor ott voltak ilyen pici kis túrák, amiket így jelöltek szépen, turista térképen, és volt nyilván, amit nem jelöltek, hogy de hát azért oda is el lehet menni, de jobb, hogyha viszel guide-ot, tehát hogy valaki segít, hogy merre menjél, de hát mit nekünk ide az oroszlán, nekünk nem kell guide, majd mi elmegyünk magunk, hát biztos akkor el lehet menni más egyedül is. És akkor elindultunk a gyerekekkel, kis hátizsák, kis, mit tudom én, vizecske, akármi, és hát eltévedtünk, vesztettül eltévedtünk a dzsungelben, és aztán valahogy így a Marci, nem is tudom már, hogy GPS, vagy minek a segítségével, hogy hát itt felfelé kéne menni, meg a hegynek föl, meg hogy akkor távolodjunk a folyótól, mert itt a végcél, és akkor nagy nehezen megtaláltuk újra az utat, és a végén pedig egy ilyen csodálatos kilátásban volt részünk, ahol így összefolytak a folyók, és nagyon sebes vízű volt, és nagyon szép volt, és egy ilyen tök eufórikus élmény volt, hogy megcsináltuk egyedül mindenféle segítség nélkül, és lám-lám, milyen gyönyörű helyre sikerült eljutni.
Bár nekem a ti ettetek azért mexikóit akkor. Ilyettünk, nekem igen. Nagyon nagy csalódás volt a mexikói kaja Mexikóban. Ti hogy vagytok ezzel?
Nem, bocsánat, mert nem vártunk semmit. Tehát volt,
nem volt elvárás?
Nem volt nagy elvárás igazából. Hát nincs nagyon semmi. Tehát van takó, az finom volt mondjuk, szerintem az, de legfőképpen Baja California volt a legfinomabb.
Ott volt a legjobb, egyébként. Igen.
Nem tudom, te hol voltál.
Én Lenny Yucatán, meg főváros, DF, Chiapasban is voltam, fönn Bahában nem.
Nem, annyira nem nagy szám mexikói kaja, mint amennyire hype-olják.
Mert hogy ugye úgy bárhol, ahol jártam a világ, vannak nagyon rosszak, de van egy-két nagyon jó, és kicsit, tehát magasra helyeztem azt
tehát
a bizonyos...
Tehát azt gondolt, hogy jönne jobb lesz,
igen, mint? Igen, és nem, és nagyon nagy csalódás volt.
Nem. Hát egyébként...
Vagy hogy inkább semmi extra. Semmi. Ne, ez az. Nem, vagy nem volt semmi extra.
A takó az finom.
A takó finom, meg a ceviche az nekünk ízlett.
De az nem csak ott, ez ugye, igen, Nicaragua, Guatemala-ban mindenhol. A ceviche az egy ilyen rák koktél, vagy valami ilyesminek nevezhetnénk.
Costa Rica?
Costa Rica gyönyörű.
Brutál drága, tényleg?
Igen.
Tehát Amerika szintű drágaság, viszont nincs meg az a színvonal hozzá, már mint szolgáltatás színvonal.
De semmilyen szinten. Tehát, hogy a kempingben is úgy érzed, hogy hát könyörgöm, hát Salvadorban jobb volt, és horror drága.
Costa Rica egy picit csalódás volt, mert tényleg ugyan a természet gyönyörű, de nulla-nulla kultúra, minden nagyon lehúzós, tehát olyan szinten, hogy mondjuk Amerikába megvettük az egyéves nemzeti park belépőt, ami egy kocsira van, és annyian mentek, annyian akartuk, hogy $25, és egyébként máshol is az van, Disneyland, és kifizetsz mondjuk nem kevés pénz, $100, de akkor azért egész nap ott vagy, és minden, és itt meg tényleg azt csinálták, hogy jó, nemzeti park függőhíd, $5 fejenként, ja, de hát ezért nem mehetsz el a túraútra is, az másik $5, ha ezre a túrára mész, és a másik túrát, mert mint érts, ösvényre, azért külön fizessél még. Szóval, hogy így igen. Tényleg durán az ilyen nemzeti parkokból, egy csomó ilyen magánnemzeti parkszerűség, ahol ilyen függőhíd, meg ilyeneken mehettél, ezek mind ilyen kőkeményen fizetősek
igen, voltak. Tehát ugye egyébként Mexikóban is volt, hogy a vízesésért fizetek, de ott bimfőszegeket fizetett az ember. Most akkor 200 forint, megnézem, persze. De Costa Ricában mindenért nagyon sokat. Úgyhogy nem, ez a
része. És cserébe mondjuk, cserébe, amit kaptatok, már mint természetileg, szép volt. Tehát mondjuk szép. A környező országokhoz képest
igen,
is?
Én azt mondom, igen, Viki azt mondja, nem.
Nem tudom, de én is azt mondom, hogy igen. Én csak azt mondom, hogy az embernek a hangulatát meghatározza azt, hogy egy olcsóbb országból jöttünk, és ezért itt nagyon lehúznak minket, és akkor így van egy olyan rossz érzés, hogy hát nagyon-nagyon szép ez a vízesés, de hát ez micsoda szemétség.
Meg nyilván nekünk azért el voltunk kényeztetve azért, mire odaértünk baromira. Ha valakinek van 2 hete, akkor az megértem, hogy az menjen oda, mert egy icipici helyen iszonyú sok látnivaló.
Persze, meg hát akkor nem baj, hát akkor szórom a pénzt abban a két hétben, csak így valahogy az volt, hogy hát nem ár, most ezért nem akarom. És akkor egy pár dolgot kihagytunk egyébként, de nem sajnálom, mert elmentünk helyette ingyenes túrára, meg elmentünk, volt olyan, hogy ilyen melegvizes fürdő, és olyan is van ingyenes, tehát meg lehet találni ezeket, csak elég nehéz.
És sok az expat?
Azt mondják, igen.
Nem tudjuk, ezt
hát
nem annyira
tudjuk. Mert laktunk például az egyiknél 3 napig.
Hát jó, igen. De.
Német házaspárnál, akik úgy volt, hogy esetleg érdeklődnek az autó iránt, és mondták, hogy jöjjünk el, megnézzük az autót, cserébe lakhatunk náluk a kis vendégházba, vagy a vendégház kertjébe, de nagyon jó volt egyébként az is, vagy kellemes volt. Úgyhogy ez Costa Rica, és akkor közeledünk végső
sorra
Nicaraguához, ami tulajdonképpen a szívünk csücske lett. Ez úgy alakult, hogy megálltunk egy Granada nevezetű városba, ez a legrégebbi koloniális város Közép-Amerikában, tehát ezt alapították a legrégebben tulajdonképpen a spanyol hódítók, és egy gyönyörű koloniális kisváros, nagyon bájos hangulata van, kicsit most így belegondolva, ez Kubára emlékeztet.
Igen.
Tehát olyan, mint a Kubában lettünk volna. És mivel mentünk lefelé Kosztarikába, és oda kellett érnünk, mert ott meg a húgom látogatott meg minket, ezért eléggé sietnünk kell, tehát 3 napot tudtunk csak itt megállni, de láttuk, hogy ez milyen szép, és akkor döntöttük, hogy nem megyünk át Dél-Amerikában, nem, akkor ide jöjjünk vissza.
Már Panamába sem mentetek
már
akkor.
Már Panamába sem mentünk emiatt. Igazából Panamáról azt olvastuk, hogy nem fog újat adni.
Tehát, hogy olyan, mint Costa Rica, picit talán olcsóbb, de ugye természete hasonló, stb. Stb.
És akkor visszajöttünk ide, illetve már ebbe a 3 napba kibéreltünk egy házat. Ugye itt volt egy felkelés, amiatt az árak eléggé bezuhantak, kevés turista jött, tehát végső soron $1000 kibéreltünk egy ilyen palotát, ami elképesztően jó volt, mert mint $1000 per hónap, amiben benne volt minden fogyasztás, plusz a szobalány, aki mondjuk
igen, volna,
jó hangzott, hogy van takarító,
heti 5-6-szor, bocsánat.
Idegesítő volt. De nem lehetetlen mondani, úgyhogy...
De ebben volt medence, takarítótól kezdve a kertészig minden, tehát hogy ott ez azért egy kicsit másképp megy ez a
igen.
Emberi
és akkor
munkaerő.
Visszajöttünk Costa Rica után.
És akkor ez annyira megtetszett ez a hely, hogy azt mondtátok, hogy ide akkor visszajövni.
Az nehéz egyébként Nicaraguában, hogy nem tudsz, vagy én legalábbis nem tudok egy helyet úgy kiemelni, vagy egy dolgot, hogy na hát ezért kell oda menni. Mert hogy van egy varázsa a városnak, ami megfog, meg van egy varázsa a fél órányira lévő vulkanikus tónak is, ami megfog, de hogy mondjuk azt nem mondanám, hogy csak ezért utazz el a világ végére, mert nagyon-nagyon szép, de lehet, hogy ahhoz egy picit kevés talán. De úgy nekünk, így az út végére, ez itt tökéletes levezető volt, meg maga az egész környezet, meg az embereknek a kedvessége, meg úgy az egész légkör egy ilyen nagyon békés, nagyon kedves, nagyon nyugodt, egészen más volt.
És jól tudom, hogy akkor ott vettetek is egy házat?
Igen. Ez is csak egy ilyen kósza ötletként jött, hogy körül már, hogy akkor mik vannak. Volt egy elképzelés, és annyit nem kaptunk ki, de egy ház volt, ahol egy kanadai tulajdonos nagyon meg akart tőle szabadulni.
Emiatt, hogy volt ez a lázongás?
Hát amiatt estek be azért az árak, ő meg azért akart megszabadulni, mert ő ilyen call center-t üzemeltet, és Managuába, fővárosba akart venni egy másik ingatlant. Úgyhogy mondtunk egy szemtelenül alacsony árat, és akkor valahol a kettő között megállapodtunk, de hogy szuma szumárum egy magyar, hogy budapesti garzon lakás áráért vettük meg azt a házat, amit még 4 hét alatt föl is újítottunk, mert hogy munkaerő az volt bőven. Tehát az egész földszinti részen a teljes padlóburkolatot fölszedték, ráadásul ilyen cementkerámia burkolat, ami ilyen 1,5-2 centi vastag, és viszont nagy falakat bontottunk, egész villany hálózat ott kicseréltük ott ezen a szinten. Úgyhogy...
Hát és akkor azt most ki van adva, amíg nem vagyunk ott.
És ott mennyi időt töltettetek ott a végén?
Hát ebben a házban sem ennyit, tehát ebben 3 napot, de úgy összesen Nicaraguában majdnem 3 hónapot, igen, 2,5.
És mik a terveitek, hogy itt már néztetek körbe, hogy milyen biznisz lehet, amit mondtátok, hogy Kubában nem lehet kávézót nyitni, itt már vannak ötletek, hogy...
Hát ötletek mindig vannak.
Mivel, hogyan mentek vissza?
Hát a fő csapás az, hogy visszamenjünk Nicaraguába, a gyerekek iskolába járjanak.
Mert hogy ugye itt jártak már iskolába.
Igen, de nem oda mennének vissza, tehát ez egy állami iskola volt, és hát szóval, hogyha rosszat tudok mondani a magyar iskolákról, akkor a nicaraguaiakról más szempontból, de mondjuk a színvonal az rettenetesen alacsony. De mondjuk nekünk ott tényleg csak az volt a cél, hogy megtanuljanak spanyolul. Hanem vannak ott ilyen nemzetközi iskolák, vagy félig meddig nemzetközi iskolák, és akkor ott oda járnának.
a kocsi, kocsival mi a helyzet? Megvan még, vagy
nem,
ott ott vártiteket?
Egy másik magyar családnak 2 hónapot utaztak vele a Mexikóban, tehát én fölvittem nekik Mexikóba, Cancúnba. Elugrottam.
Az szép kis túra lehetett.
Igen, hát egy 3-4 napot vezettem, nem 3 napot folyamatos vezetés végül is, de tök jó volt. Tehát az, attól féltem a végén egy kicsit egyébként. Ráadásul Honduraszon keresztül, ahol nem is voltunk előtte.
És azt, ugye, azt ki, hogy direkt hagytátok ki,
vagy nem, csak azért, mert választani kellett, hogy melyik oldalon megyünk le. De nem volt, tehát tök jó volt ez a visszaút is, nagyon élveztem, szinte azt mondhatnám. És akkor én Cancúnból repültem haza.
Meg.
Mi meg Managuából, igen.
Biztos nagyon sok embert érdekelnek az anyagiak.
De miből?
De miből? Az egyik, hogy miből? Nem tudom, hogy erre válaszoltok el.
Persze. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki ilyet szeretne csinálni, nyilván arra készül. Ez nem úgy megy, hogy akkor kitalálom, és holnap felmondok. Mi valamilyen szinten erre, vagy én kiléptem a ilyen rendes foglalkozásomban, ami egy banknál volt körülbelül 5-6 éve, és akkor elkezdtem különböző ilyen kis vállalkozásokat csinálni. Többek között van egy street food éttermünk, a Csecsen Hamburger a Nyugatinál, annak van egy food truckja, és azt úgy építettem föl, hogy ez úgymond nélkülem is működjön, tehát a szerencse is kellett hozzá, hogy jöjjön egy olyan ember, akivel így együtt tudtunk működni, és ő szívesen csinálta. Van egy lakás, amit kiadunk, illetve a saját lakásunkat is például kiadtuk, tehát ugye ez egy olyan lehetőség, azt gondolom mindenkinek, hogyha van rá energiája, már pedig nyilván valamit szeretnél, azért tenni kell, akkor igenis összedobozolom egy évre az egész lakást, és kiadom fixen. Ma egy átlagos budapesti lakás árából azt mondom, hogy már megvan az alapja az utazásnak. Kint egyébként kevesebből éltünk, mint itthon.
Azt egyébként akartam kérdezni, de gondoltam,
igen,
hogy kevesebb.
Igen, utazással mindennel együtt kevesebből jöttünk ki, mint itthon. Tehát így volt ez tulajdonképpen fenntartható.
Nagyságrendileg egy ilyen úthoz mennyi befektetett pénz kell ahhoz, hogy egyáltalán el tudj indulni, és mondjuk milyen havi költéssel lehet számolni, és tudom, hogy ti sokan, tehát hogy ti hatalmazod.
Igen, tehát nyilván ez nem
összehasonlítható.
Én azt mondom, hogy normális esetben tehát ha abból, a basicból indulunk ki, 2 fő, mondjuk fiatalok, és ilyenből nagyon sokan utaznak, akik vesznek fillérekért 2-3-4 ezer dollárért, lehet már ilyen converted van, tehát ilyen átalakított kis autókat kapni, amivel hátul bent van egy szivacs, ágyként, adott esetben még lehet, hogy vízrendszer is van benne.
Még ilyen kis konyhát is szoktak, hogy kihajtogathatós, és akkor kint tud főzni.
Igen. Ez tényleg ilyen 1000 dollárból meg lehet venni. És mondjuk, ha ilyen színvonalon nyomják, tehát nem az van, hogy most étterembe megyünk, hanem főzni, akkor kint szerintem ilyen havi 1000 dollárból nagyon vidáman. Ez már utazással, benzinnel, mindennel, 2 főnek.
Egyébként az utazók ott nagyon spúrok voltak. Tehát, hogy Mexikóban, amikor így megálltunk egy-egy kempingben, és mondjuk hatunknak egy éjszaka olyan 5000 forintnak megfelelő összeg volt, akkor mi nyilván boldogan kifizettünk, mert Európában egy kemping, az nem tudom, sokszorosa lenne, és voltak bizony, akik azt mondták, hogy na nem már, hát ő nem fog ennyit kifizetni, és ő nem állt meg ott, hanem tovább ment a benzinkútig. Tehát, hogy egyébként lehet még low budgetebben nyomni. Nyilván én azt gondolom, hogy gyerekekkel nem annyira jó, meg nem annyira kellemes, mert most, ha mindig benzinkútnál állunk meg, akkor az hova tűnik a varázs meg az egész út.
Igen, szóval azt gondolom, hogy egy ilyen havi 1000 dollárból már szerintem el lehet indulni, hogyha ketten vagytok, és akkor nyilván, hogyha gyerekekkel, akkor azért ez így megy följebb. Az autóra meg megint csak ez a kérdés, nekünk azért azért drágította meg, hogy ez elég speciális volt, hogy ez a kihajtható dolog legyen, illetve én nekem a nulla affinitásom volt, illetve van az autókhoz, tehát én azért olyat akartam, amire úgy gondoltam, hogy ez megbízható, meg tényleg, és nem is volt vele nagyon ezen kívül, amit mondunk, semmi baj. Úgyhogy ez is egy picit drágított. A mai eszemmel azt mondom, megvennék egy sokkal szarabbat, aztán, és ha elromlik, akkor mi van? Az van ugye, hogy ez egyértelműen látszik, hogy Amerikában, meg a Magyarországon is már ugye drága a munkaerő, ott rohadtul nehéz bármit megcsináltatni, viszont vegyél újat. Ott pedig a fejlődő világ pont ellentétes, hiszen minden nagyon drága, ami új, viszont nagyon sok ember van, akik, és mindenki szerel, és mindenki ügyesen, és tehát mindennek.
És találékonyan. Tehát,
igen, tehát, hogy...
meg gondolj bele abba, hogy például az autóknál maradunk, Amerikából a kiselejtezett autók hova mennek,
igen.
Mennek le Közép-Amerikába, és ott van egy hatalmas piac arra, hogy ezeket javítsák. Sokkal könnyebb megjavítatni van, alkatrész, munkaerő.
Abszolút.
Úgyhogy ez lehet, hogy egy egyszerűbb, régebb autóval jobban is jársz, mint egy újabbal.
Szinte. Igen. Mondjuk, amilyen nem volt annyira új legalább.
Tehát én azt mondom, hogyha valaki ketten vannak fiatalok, és mondjuk van egy saját lakásuk, amit ki tudnak adni itthon 1-2-300 ezer forintért, plusz van egy pár millió forint félretett pénzük, akkor ne habozzanak el, és induljanak el, mert ennél nagyobb kalandjuk nem lesz az életben.
internet mennyire van útközben, ha valaki meg dolgozni akar? Tehát ki van építve, van, és az infrastruktúra az az.
Kempingek nagy részében volt.
Ráadásul ott ugye úgy van, hogy a C4 országokban, tehát Guatemala, Nicaragua, Salvador, Hondurasban minden egybe megy, tehát ott minden mobil szolgáltató egységesen van.
És át is tudsz internet, menni, tehát igen, egy
internettel, igen. De van olyan szolgáltató, ami egész Közép-Amerikában, így Mexikótól egész Panamáig így megy.
Tehát érdemes egy címkártyát venni, és akkor, ha nem, persze, csak wifi-re akarsz rácsatlakozni, akkor van saját, igen, interneted. Még arra kell még figyelni, hogy itt ezekben az országokban ilyen limitált időszakra adják ezeket az interneteket, tehát nem elég azt megnézni, hogy most hány giga, meg ilyesmi, hanem az, hogy ez most 2 hétre szól, 1 hónapra, igen, szól, 1 hétre szól, mert én belefutottam olyanba például, mondjuk én pont nem az idősávba futottam bele, hanem valami olyasmibe, hogy ja, hát ezen belül csak a nem tudom kiket lehet felhívni telefonon, a külső szolgáltatót azt nem, az egy másik díjcsomag, tehát hogy ott 100 féle ilyen szuper díjcsomag van, kicsit át kell
viszont
nézni.
Minden utcasarkon van egy SIM-kártya árus, minden, tehát olyan, mint hogyha itt a Telenornak, vagy meg a Vestel, vagy mi...
Hát, mint amennyi zöldséges, itt van, annyi ilyen SIM-kártyárus van ott,
igen,
kb.
Szóval nem ilyen nagy, nem kell hozzá bemenni ügyfélszolgálatra, meg ilyen a sarkon veszel egy SIM-kártyát.
Mióta itthon vagytok, a srácok miket emlegetnek a leginkább, mi hiányzik nekik a legjobban?
Erre azt szoktam mondani, hogy a gyerekek, hogyha jól érzik magukat, akkor ők a jelenben élnek. Tehát, hogy szerintem, ha ők azt sírnak, hogy milyen jó volt ott, az azt jelenti, hogy most rossz.
De egyébként felmerül sokszor, hogy együtt aludjunk.
Igen. Volt is olyan, hogy
de egyébként tegnap este is a ucsimék azt kérték, hogy rakjam egybe a matracukat. Igen. Igen, tehát a két kicsi, ők kifejezetten szeretnének most együtt aludni, de volt már olyan is, hogy a mi szobánkba behoztuk az összes matracot, és akkor egy szobában voltunk mindannyian, mert még nekem is volt erre igényem.
Lesz még, gondolom, ilyen utatok.
Igen, nagyon vagy bízunk benne.
Vagy inkább csak a Granadába vissza, és
Nem, csak az.
Vannak terveink, igen, tehát ugye az egy év Nicaragua az ugye arról szólna, hogy megtanuljanak a gyerekek angolul, spanyolul, és akkor utána, ha minden úgy alakul, akkor szeretnénk további.
Ott van még egész Dél-Amerika.
Így van, kihagytuk, meg a világ.
A föld maradék része, igen.
Hát Dél-Amerikába folytatnánk. Aztán még nem tudjuk, mert nem akarunk ennyire előre tervezni, mert akarunk menni, igen, mindenképp csak. Csak még nem tudjuk pontosan, hogy mit és hova.
Mindenkihez van egy fix kérdésem így a végére, és most maradjunk akkor Nicaraguánál, hiszen akkor oda biztos visszamentek. Mi az, amit Magyarországról elvinnétek oda, és onnan elhoznátok ide?
Onnan ide az egyértelmű munkaerőt.
Jó, akkor te mondod a munkaerőt. Innek a jó kedvet.
Igen.
Igen, a jó kedvet. Mert itt, ha bemész egy boltba, akkor nem az, hogy így rád mosolyognak, vagy kedvesek, hanem búval béleltek, és rossz kedvűek az emberek.
Tehát ezt a szemléletet, igen, az biztos, hogy szegények, nincs pénz, de vidámak, buli van, szól a zene.
Én azt mindenképp.
Igen, igen.
Innen mit vinnétek oda ki?
Én a csokoládét. Elég a csokoládé, mert abból meg tudom sütni a csokis sütjeimet.
Tehát egy óriási anomália, vagy abszurdum, hogy ott onnan jön a kakaóba, ott vannak kakaóültetvények, de csokit nem lehet kapni.
Hát én köszönöm szépen, elmondjátok, hogy hol lehet titeket megtalálni.
Igen, van egyrészt egy weblapunk, ami a lászlófamilyadventures.com, és ezen kívül csinálunk blogot, azt a Viki csinálja.
Igen, annak az a neve, hogy 4 gyerekkel szép az élet. blog.hu, igen, és nem tudom átnevezni a gyerekkelre, úgyhogy ez marad a neve. Ez egy ilyen technikai malőr, de ez így fog maradni.
És akkor van a YouTube csatornánk, az pedig szintén, hát szerintem elég azt mondja, László Family Adventures-re rákeres az ember, akkor remélem kijön.
Igen, de hát elvileg a honlapon mindent összefoglalunk, tehát mindent megpróbálunk, ami így van, azt azon összefoglalni.
Nekünk köszönöm szépen, és sok sikert a jövőre.
Mi is köszönjük.
Köszi.
Ha tetszett a beszélgetés, kérlek osszátok meg minél több barátotokkal, ismerősötökkel, illetve ha bármelyiküknek új lenne ez az egész podcast műfaj, akkor segítsetek nekik abban, hogy hogyan kell használni, hogy tudnak feliratkozni, hogy tudnak epizódokat meghallgatni. Időközben Facebook mellett elindítottam az Instagram oldalt is. Ha ezt használod gyakrabban, akkor itt is már megtalálsz, csak keres rá arra, hogy az utazási podcast, és kezdj el követni. Mint mindig, most is köszönöm a figyelmeteket. Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.